inspirálta arra, hogy megszülessen ez a könyv? Mert feltételezem, nagyon sok kutató munka van benne.
Igen, hát összesen, hogy nagyjából 7 évnyi kutató munka van ebben. Nekem az egyik szakterületem az Egyesült Államok és Kuba kapcsolata. Ez történelmi, politikai, diplomáciai, kultúrtörténeti területem. És többször is beleakadtam ebbe a maffiás vonalba, a maffia szálba. A sok politikai diskurzus közben megjelenik egy maffiózó, de ez mindig egy ilyen mellékszál volt. Emellett a filmélményeim is segítettek, talán remélhetőleg mindannyian ismerjük, hogy a Keresztapa trilógiát, ott a Keresztapa 2-ben elég hosszú jelenet sor játszódik Kubában, ami, ahogy utána néztem akkoriban, rájöttem, hogy ez alapvetően teljesen igaz történeten alapul. Tehát egyre inkább elkezdett ez érdekelni engem, de azért maradtam a szokásos, tehát az addigra bevett kutatási területeimben. Annyi impulzus ért itt a maffia vonalon, az amerikai maffia és Kuba témakörben, hogy úgy gondoltam, hogy ezt nem kellene engedni, hanem nagyon utána kellene nézni, utána járni. És annyira belemerültem a kutatásba, olyan sok anyagot tudtam megszerezni, amelyet még a részben ezzel foglalkozó amerikai és kubai egy-egy kutató sem tudott, hogy egyértelműen a számomra, hogy ebből könyvet kell írnom, és így megszületett ez a könyv.
Ennek fényében mennyire ad ez a könyv részletes betekintést a kubai maffia és az amerikai szervezett bűnözésnek a rejtelmeibe?
Bízom benne, hogy a lehető legjobban és még mélyebb betekintést adja. Igyekeztem a könyvet úgy megírni, hogy a háttérrel is sokat foglalkozzak, tehát ne csak úgy magában lógjon, vagy lógjon a levegőben ez a kubai szál. Azok a híres amerikai maffiózók, legalábbis azok számára híres és ismert, akiket ismerik kicsit ezt a világot, hogy Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky, Vito Genovese, Al Capone-t most azért nem említem, mert ő itt egy mellékszál. Szóval ezek a karakterek, hogy az amerikai maffiában, főleg a New York-i maffiában nagyon fontosak, a legfontosabbak. A kubai szálon is nagyon fontosak, de hát ugye ahhoz, hogy erről tudjak írni itt Magyarországon, ahol azért gondolom, hogy az olvasóim többsége nincs otthon, nem napra kész az amerikai maffiában, ezért azt a szálat is bemondtam, tehát itt, amikor a kubai dolgokról mesélek, írok, akkor ennek az amerikai hátterét is felelevenítem. A maffiózók, Kennedy család, John F. Kennedy, Robert Kennedy és az édesapjuk, Frank Sinatra, csak hogy ilyen ismertebb személyeket mondjak, ő ugye utóbbi színész énekes, tehát akik más területről ismertek, nekünk is, nekik is megvan ez a kubai maffia száluk. Én úgy gondolom, hogy tényleg ebben a könyvben mindent beleírtam, amit vele tudtam, bele lehetett. A könyvben jelzem is több helyen, hogy személyesen is beszéltem olyan személyekkel, akik leszármazottai olyanoknak, akik itt kulcsfigurák voltak itt a 30-as, 40-es években. Tőlük is kaptam anyagokat, megbeszéltük, hogy mi az, amit belevehetek, mi az, amit jobb nem. Tehát úgy gondolom, hogy ebben tényleg minden benne van, és ismerve az angolul és spanyolul erről megjelent egy-egy munkát, én úgy gondolom, hogy ez részletesebb lett, mert sok egyéb szempontot is belevettem, mint a külföldi kollégák, akik különböző okokból csak ilyen vagy olyan forrásbázissal dolgoztak. Én igyekeztem tényleg mindent belevenni, ezért hosszabb is lett a könyv annál, mint azt eredetileg terveztem.
Ez nagyon érdekes, hogy a CIA-nak és az FBI-nak is a titkosított dokumentumait felhasználta. Ez nagyon érdekelne, hogy hogyan sikerült ezekhez hozzáférni.
Ezeknek a dokumentumoknak a többsége, mert titkosítás alatt volt, egy részüket feloldották titkosítás alól, egy részüket pedig nem, ezek viszont mégis megtalálhatók a neten. Különböző a CIA vagy az FBI archívumában, tehát ilyen adatbázisokat használnak, ezekkel sokat foglalkoznak, azok tudják, hogy ezeket hol találják, viszont sok ilyen adatnál, sok ilyen jelentésnél, még most is rajta van, hogy jelenleg is titkosítás alatt áll. Tehát, hogy ez hogy kerülhetett ki, az nem egyértelmű, vagy nem is éppen ott van, ahol a besorolása szerint lennie kellene. Egy részük feloldották titkosítás alól, illetve az még az érdekes része, hogy ugye olyan jelentéseket is fel tudtam használni, amelyek tehát hivatalosan nem erről szólnak, nem a maffia, hanem például a Kennedy gyilkosság. Annak idején a Kennedy gyilkosságról szóló dokumentumok nagy részét titkosították, aztán apránként feloldották, nemrég Donald Trump is néhány újabb dokumentumot, és ezekben elrejtve mondjuk így, sok helyen ott van a kubai maffia szála, csak akik ezzel a témával foglalkoztak eddig, azok ezeket a dokumentumokat nem keresték, mert ezek hivatalosan nem erről szólnak, tehát nem ez áll a középpontban. Viszont sok más elemet sikerült itt begyűjteni, vagy olyan színészek, énekesek, életrajzát visszaemlékezéseit, akiben szintén elrejtve van ez a kubai szál, a kubai vonal. Tehát én arra törekedtem, hogy a lehető legszélesebb forrásbázissal a FBI és CIA jelentések, különböző szenátusi bizottságok meghallgatásainak jegyzőkönyvei, de egészen az újságcikkekig, visszaemlékezésekig, önéletrajzokig, olyan források, amikre nem is gondolnánk, hogy ez szükséges, ahhoz, hogy a kubai maffia életét és tevékenységét rekonstruálni tudjuk. Úgy gondolom, hogy tényleg arra törekedtem, hogy mindent be tudjak vonni.
Van ennek aktuál politikai jelentősége? Erről mit gondol? Mert ugye ön is szóba hozta Donald Trumpot, aki hát nemrég azért erősen meghúzta a nadrágszíjat a kubai rezsimmel szemben.
Igen, van nagyon is. A könyvemben egy egész fejezet szól a máig tartó következményekre. A kubai maffia vagyonát, szállodáit, kaszinóit, pénzét, amit ott hagytak, az Fidel Castro államosította, majd később továbbadta, eladta elsősorban spanyol és kanadai cégeknek. Viszont ezek a mafiózók leszármazottai, például a leghíresebb, mondjuk így a könyvem egyik abszolút főszereplője, Meyer Lansky, amerikai mafiózó gyermekei, unokái még most is azon dolgoznak, hogy ezt visszaszerezzék. Donald Trumptól érkezett olyan megjegyzés, hogy ő ebben segíteni fog, hiszen amerikai tulajdonokról van szó. Tehát az egyik fő következmény, hogy máig ható, hát ilyen következmény mondhatjuk, az, hogy ezek a vagyonok, tehát a maffia vagyona most is otthon Kubában, csak nem az ő, nem azoké, akik ezt megtermelték. Tehát ezeket megpróbálják valahogy visszaszerezni. Ha ma Havannába látogatunk, és látjuk a rengeteg magas szállodát, egy része luxus szálloda, egy része kevésbé, azoknak mondhatjuk, hogy nem akarok pontos számot mondani, hány százalékát, de többségét még ők építették, ezek a mafiózók. Tehát a vagyonok visszaszerzésének lehetősége, a különböző épületek, hotelek, relikviák, amelyek ott vannak Kubában, ezek ebből a korból származnak, ezekkel valamit kezdeni szeretni továbbra is az örökösök csoportja, és hát meglátjuk, hogy ez nekik hogy sikerülhet. Egy másik következmény pedig az Egyesült Államokban van, tehát magában az országban. A New Yorki maffia családok, a ma is létező híres maffia családok is szeretnék ezt valahogy visszaszerezni, mert az övék, ugye természetesen. Hát nyilván nem legális, bár egy részük pénzmosás miatt már legális jövedelemnek számított akkor, tehát ezeket próbálják meg visszaszerezni. Illetve szintén ide kapcsolódik egy harmadik vonalként az Egyesült Államokban működő kubai maffia. Tehát ugye bár a könyv elsősorban a Kubában működő amerikai maffiáról szól, de ez a fordított változat a 60-as évektől kezdve szintén jelentős, éppen ezért én is írok elég sokat erről. Az Egyesült Államokban, elsősorban Floridában és a keleti parton működő kubai maffia, ami kubai származású emberek maffiája, ami azért született meg, mert el kellett hagynunk Kubát Castro érkezésével. És ez mind napjainkban, ez egy rendkívül akut kérdés, mert ők ugyanolyan aktívan működnek továbbra is.
A könyvet a néprajzkutató és Kuba szakértő Dornbach Mária emlékének ajánlotta. Miért tartotta fontosnak ezt, hogy neki ajánlja?
Dornbach Mária nekem a Szegedi Tudományegyetem hispanisztika tanszékén az oktatón volt, utána kollégák voltunk, később pedig egy nagyon-nagyon jó és nagyon közeli barátokká váltunk. Ő, ugye, neki Kuba volt az egyik elsődleges szerelme, sokszor járt is ott, élt is ott, és amikor én először ezzel foglalkozni kezdtem, akkor természetesen vele beszéltem meg, hogy szerinted ebben van ezzel értelme foglalkozni, nem tartják meg az emberek hülyeségnek, hogy egy magyar itt elkezd kubai maffiával foglalkozni, és Mária mindig mutatott, hogy dehogy is, és ahogy megosztottam vele az eredményeimet, újra és újra mondta, hogy igen, és ez mennyire nagyszerű, és mennyi mindenem meglepődött ő is, és gyakorlatilag pont azon a héten, amikor én a kiadóval megállapodtam a megjelenésben, Máriaval akkor beszéltem utoljára, és egy következő héten már meg is halt sajnos, tehát ő ezt már nem érhette meg, de annak a hírét igen, éppen az utolsó beszélgetésünkön, hogy ebből lesz, ez meg fog jelenni. Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy sok-sok, amiket most itt elsoroltam, hogy milyen okokból kifolyólag, ez egyértelműen egy Dornbach Mária emlékének szentelt kötet kell legyen.